Sziasztok! Látom, hogy elindult a live, szuper! Mindenkit, a visszanézőket, az élőben nézőket. Most már nagyon a vége fele vagyunk, úgyhogy szia Regina, milyen gyorsan ránk találtál. Na, látom, haladtunk mióta, mindketten még nem tudtuk használni a Facebookot, és rájöttünk, hogy ez hogy működik. Azt nem látom, hogy itt hányan vagyunk. Aha, így látom, jó. Oksi. Na, akkor a mai óránk a cádik betű lesz. Hú, már csak 4 maradt ezután. Köszönöm mindazoknak, szia Anna. Köszönöm mindazoknak, akik köszi. Köszönöm mindazoknak, akik szia Éva, akik küldtek visszajelzést, hogy mi az, ami érdekli őket, szia Veronika. Úgyhogy úgy tűnik, hogy nagyjából megvan az általános téma. Mindenféle választ kaptam, de minden, ami a zsidósággal kapcsolódik, a filozófiával, a magyarázattal, a praktikus rész is érdekel, a magyarázatok is érdekelnek, a nő különleges szerepe az életben és ebben az egészben is érdekel, úgyhogy tényleg olyat fogok keresni, ami az eddigihez hasonló. Még mindig nem hiszem el, hogy sikerült ezt az egész könyvet megtanulnunk, de azt mondhatom, hogy minden héten, amikor énekeljük az eset Heil, a derékasszony dalt, verset a szombatesti asztalnál, akkor mindig így eszembe jutnak a magyarázatok, amiket tanultunk. Úgyhogy nem csak tanítottam, hanem tanultam. Úgyhogy én is hálás vagyok arra, hogyha itt van szerda, akkor muszáj tanítani. Mindegy, hogy milyen hetem volt, mindegy, hogy milyen napom volt, és utána mindig olyan boldog vagyok, hogy sikerült. És gondolom, hogy ti is, hogy sikerült ezt így beleépíteni a napirendbe, akkor is, ha este van már. Még a nagy bárhesz sütéssel kapcsolatban még egy pár szó. Többekkel már irogattam a privátba. Ugye lesz vasárnap ez a nagy bárhesz sütés, és többen nem jelentkeztek azért, mert azt hitték, hogy ez valamilyen verseny, és hogy tudni kell bárhez sütni. Ez egyáltalán nem egy verseny. Pont fordítva, inkább megtanulunk bárhez sütni. Inkább megtanuljuk, hogy kapunk egy receptet, együtt elkészítjük, mindenki ugyanazt fogja pontosan, ugyanazt a receptet, és aztán megtanuljuk, hogy mi a különleges a bárhez sütésbe, és hogy mi az a különleges micva, amit lehet csinálni, amikor készítünk bárhezt. Szerintem nagyon jó lesz, sokan leszünk, és jó lesz személyesen is találkozni. Úgyhogy, ha bárki van, aki még nem szólt, írjatok, mert foglalni kell a helyeket, úgyhogy mindenképpen szóljatok. Természetesen, szia Aliz, természetesen többen vagyunk olyanok, akik csatlakozhatnánk több asztalhoz, mert ugye, mint nők, nem mindig van egy adott zsinagóga, ahova tartozunk, vagy egy adott szervezet, hanem néha itt vagyunk, néha ott vagyunk, úgyhogy tényleg mindegy, hogy melyik asztalnál ültök, jó lesz találkozni személyesen, az a lényeg, hogy eljöttök, és hogy fogunk együtt sütni. Azt is elfelejtettem egyébként mondani, hogy van egy dress code, hogy hogyan öltözünk, mindannyian rózsaszínbe és feketébe leszünk. Úgyhogy ha jössz, akkor kezdj el tervezgetni, hogy mi van olyan a szekrényedbe, ami fekete, vagy rózsaszín, vagy fekete és rózsaszín, és tök jó lesz. Úgyhogy ez lesz most vasárnapon, úgyhogy ha bárki még nem írt, nem szólt, és mégis jönne, akkor siessetek, mert már le kell zárni az asztalt. Na, mi a mai témánk? A mai témánk először is a cádik betű. A cádik betű az, tényleg a vége fele járunk, a cádik betű, a szám értéke a 90, utána lesz a 100, 200, 300, 400, és ott van a vége. Tehát lehet nagyon szagolni a végét. A cádik betű a c hangot adja ki, nem olyan, mint angolul, vagy olyasmi, hogy néha más hangot ad ki, ez kimondottan egy C betű. És hogy néz ki? Hát megmondom őszintén, nem volt időm kinyomtatni még egyszer, de megpróbálom elmagyarázni. Van egy ilyen alap, van fölötte egy ferde, de ti azt fordítva látjátok, úgyhogy van fölötte egy ferde, ami így felfele megy, és annak a tetején van egy ilyen kis vigyó. Tehát egy ilyen háromszögféle dolog. Az a lényeg, hogy a sz hangot adja ki, és az első szó a mai mondatunkban az Sofia, tehát tényleg cádikkal kezdődik ez a mondat. A cádik azért is érdekes, mert ezt a szó, hogy cádik, nem csak a betű nevéként használjuk, szia Noémi, hanem ha van valaki, aki egy jámbor ember, akkor szoktuk cádiknak, tehát ezt úgy hívják héberül, hogy cádik. Úgyhogy ez egy ilyen dupla jelentősége van ennek a szónak. Na, akkor kezdjünk egy viccel, és utána meglátjuk, hogy mi a mai téma, mi ez a látószem. Mindig hozzá vagyunk szokva, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy látószem, akkor az általában az Isten, aki mindent lát, de most a nőről fogunk beszélni, úgyhogy addig gondoljatok bele, hogy néha mi is tudunk olyanok lenni, mint egy látószem. Egy vicc. Nagyon remélem, hogy nem történt ilyen soha, majdnem biztos vagyok benne. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy fiatal fiú, vagy nem olyan fiatal, egy fiatal férfi, vagy egy mindegy, mondjuk egy 20-valány éves fiú, akinek eljött az ideje feleséget keresni, és mint a vallásos körökben megkereste őt egy sadhán, egy közvetítő. És ajánlott neki egy lányt, egy hölgyet, hogy esetleg ez egy jó ötlet lenne neki, hogy passzol-e hozzá. Oké, azt mondja a fiú, köszönöm az ajánlatot, hazamegyek, és utána nézek, hogy ki ez a lány. Visszajön a sadhanhoz, a közvetítőhöz, és azt mondja, elnézést, de azt hallottam, egy férfi panaszkodik arról, hogy a felesége folyton nézi, hogy mit csinált, és mindenben beleszól, mintha egy titkos kamera lenne. Egy nő, aki nem lát, az a legjobb dolog. Oké, elgondolkozik. Aztán mondja, de várjál, azt is mesélték róla, hogy néma. Az is gond. De hogy lenne gond, hogy néma? Tudod, hogy milyen fejfájás tud lenni az, amikor a nő nem hagyja abba a beszélgetést egész nap? Sok ember cserélne veled ilyen helyzetbe. Jó, elgondolkozik a fiú, még egyszer, ez csak egy vicc, ne vegyétek túl komolyan. Aztán azt mondja, hogy pillanat, utolsó dolog, még azt is mondták nekem, hogy süket. Na, és süket az probléma? Mi van, egy olyan feleséget akarsz, aki minden beszélgetésedhez hallgatózik? Ez a legjobb. Jó. Jó. Esetleg, ha találkozunk személyesen, akkor majd kiderül, hogy mégis miről szól ez az egész. Megérkezik a találkozóra, hazajön, és fölhívja még egyszer a sátrent, azt mondja, elnézést. Mindezek után nem mesélted, hogy Sánta. Elkezdett nevetni a sátrán, a közvetítés, és azt mondja, hát, nézz oda, ilyen sok előny után nem baj, ha kicsit sánta. Természetesen ilyen sohasem történt. Viccben van egy korty igazság. itt, ha ki kell választani, hogy mi lehet igaz ebbe a viccbe, az az, hogy a sátán, a közvetítő sokszor tényleg az a feladata, hogy megnyugtatni valamelyik félt, ha elkezd aggódni, hogy azt hallottam, hogy, vagy azt vettem észre, hogy, és akkor megbeszéli, és elmagyarázza neki, hogy ez esetleg miért nem muszáj, hogy egy nagy gond legyen, miért nem a világ vége, mert ugye igyekszünk, hogy sikerüljenek ezek az ötletek, hogy az emberek találják meg azt a valakit, akivel tudnak házasodni, de természetesen ilyen hogy mondják, ilyen esetek. Jaj, megszakadt a videó, elnézést. Ez egy ilyen szatíria. Az volt a vége, hogy mindezek után sánta is, és akkor azt mondta neki a közvetítő, hogy hát, mivel ennek a lánynak olyan sok előnye van, esetleg nem olyan nagy gond, hogy sánta. És akkor annyit mondta még pluszba, hogy tényleg sokszor előfordul, hogy a közvetítőnek egy picit rá kell beszélni valamelyik félt, mert ugye ilyenkor, amikor az ember egy ilyen nagy döntést hoz, akkor mindentől megijed, és mindentől aggódik, és akkor átbeszéli vele, hogy mi az, ami tényleg olyan nagy gond, és mi az, ami esetleg nem olyan nagy gond. De ha félretesszük ezt a viccet, akkor maradtunk egy kérdéssel. Egy olyan nő, aki mindig követ, hallgatózik minden beszélgetéséhez, ez egy jó dolog, vagy nem egy jó dolog? És mivel múlt héten beszéltünk arról, hogy bölcsesség nyitja a száját, akkor kiderült, hogy nem néma, az a biztos. És akkor most az is ki fog derülni, hogy nem vak. Az van a mondatba írva a versszakba, amit ma fogunk tanulni. Sofia halichot beita, ve lechem atzlut lo tochel. Szemléli házának menetét, és a restség kenyerét nem eszi. És erről beszélgetni fogunk, hogy kell-e tényleg, hogy a nő, az anyuka szemléje, figyelje, kövesse folyton, hogy kivel mi van és hogy van, vagy esetleg ez kicsit sok, és nincsen rá szükség. Az első kommentátor, amit venni fogunk ma, az a Metsudat David, ami még az egyszerű magyarázatok közé tartozik, és ő nagyon szó szerint magyarázza ezt az egészet, tehát nem tesz, nincs itt, tehát szerinte nincs itt valamilyen plusz mély magyarázat, hanem a szavak szerint magyarázza. Szemléli házának menetét, vagyis figyeli a háztartásnak, a családnak a mindennapját, és figyel arra, hogy kinek van olyan esetleg, amit egy picit meg kéne javítani, egy picit tanítani kéne, mutatni kéne, hogy ezt nem helyes így csinálni, vagy nem helyes úgy csinálni, és a restség kenyerét nem eszi. Nem tudom, hogy a restség mit jelent, de itt lehem a célut az ilyen lustaság kenyere. És azt mondja a Metsudat David, hogy ez azt jelenti, hogy nem eszi a lustaság kenyerét. Mit jelent? Hogy a lustaság kenyere az a lusta emberek, ugye mivel nem sietnek sehova, nincsen dolguk, nagyon lassan esznek. És a derékasszony, mivel Szia Zsuzsa, mivel sok dolga van, és nem lusta, ezért nem tudja megengedni magának, hogy lassan egyen, és ezért gyorsan eszik, és folytatja tovább a munkáját. Szóval, rest is lusz, jó, szuper. Szóval, folyton figyeli, hogy kivel mi újság, hogy állnak, és mindig siet az evésbe, mert sok dolga van. Ezután jönnek a mélyebb magyarázatok, és most egy olyan magyarázatot fogunk hozni, egy olyan kommentátort, akit eddig nem említettünk. Úgy hívják, hogy Yehuda Aish Rabbi, aki Algériába élt 250 évvel ezelőtt, és ő írt egy könyvet, amit úgy hívnak, hogy Lechem Yehuda, mert van egy ilyen szokás egyébként, hogy szia, hogy amikor rabbik írnak könyvet, akkor a könyv nevébe valahogy, a címébe legyen benne a saját nevük. És ezért mivel az ő neve Jehuda, akkor ezt a könyvet úgy hívta, hogy Lechem Jehuda, és ő itt egy érdekes magyarázatot hoz. Amikor azt mondom, hogy szemléli házának menetét, az a szó, hogy menet, itt azt használja, hogy halichot. Az a szó, hogy halichot, nagyon hasonlít arra a szóra, hogy halachot. Mi az a halachot? A halachot az azok a zsidó törvények, a törvények, hogy hogyan kell viselkedni a Tóra szerint. Minden ilyen, hogy is mondják? Olyan, mint egy... Fú. Jó, mindegy. Tehát a törvények a mindennapi viselkedésről, hogy mit, hogyan kell csinálni, azt úgy hívják, hogy halacha. És ellenére, hogy neki nem muszáj Tórát tanulnia, tanul és tud azokról a dolgokról, amikre szüksége van arra, hogy egy kóser házat tudjon vezetni. Ez egy nagyon érdekes téma. Maga a Tóra tanulás, az kimondottan a férfiaknak van megparancsolva, mint egy micva. Nekik maga az, hogy leülnek Tórát tanulni, az egy micva. A nők nincsenek megparancsolva kimondottan a Tóra tanulásra, mert mi el vagyunk foglalva sok mindennel, a házzal, a gyerekekkel, a munkával, de nekünk tudnunk kell azokat a dolgokat, amik relevánsak ránk. És ha átgondoljuk, hogy mik azok, akkor kiderül, hogy nekünk is rengeteg Tórát kéne tanulni. Tehát ez egy ilyen érdekes paradox, hogy eleinte úgy tűnik, mintha nem kéne, de aztán kiderül, hogy mégis csak azt kell megtanulni, ami nekünk releváns, és akkor kiderül, hogy benne van az összes parancsolat, amit betartunk, ami nagyjából minden. Ugyanúgy releváns nekünk az a parancsolat, hogy szeretni az Istent, félni az Istentől, na hát akkor ahhoz rengeteg filozófiát kell tanulni, kabalát, haszidizmust, hogy tényleg tudjuk, hogy ki az Isten és mi az az Isten. Úgyhogy végül kiderül, hogy a nőknek is rengeteg Tórát kell tanulni. És ez a derékasszony, ez tisztában van ezzel, és annak ellenére, hogy nem hivatalosan kell Tórát tanulnia, ő tudja, hogy ahhoz, hogy be tudja tartani azokat a parancsolatokat, azokat a micvákat, amik neki relevánsak, ahhoz tanulnia kell sokat, és így is tesz. Például a kóserság szabályai, a szombat szabályai, a tahara, a mikve szabályai, és plusz, és végül is, szia-szia, rengeteg Tórát tanul. A harmadik kommentátor pedig vissza fog minket vinni ahhoz a magyarázathoz, hogy ez az egész derékasszony vers, ez elvileg, tehát eleinte a sáráról lett írva. És itt a medrás szerint, mert ugye van, amikor úgy magyarázzuk, hogy az összes derékasszonyról szól, és van, amikor kimondottan úgy magyarázzuk, hogy egy valakiről beszélünk. Úgyhogy most is egy olyan magyarázat következik, hogy egy valakiről beszélünk, ez a mondat a sáráról szól, hogy Sofia Halichotvétá szemléli házának menetét. Mit szemlél, mit lát? Az angyalokat. Nála otthon, mivel ő az Ábrahám felesége volt, elég gyakran jöttek angyalok, és ő már hozzászokott hozzá. Olyan szinten, hogy amikor megjött a három angyal, amikor az Ábrahám körülmetélése után, akkor az van írva a Tórában, nem az van írva, hogy megérkeztek az angyalok, hanem az van írva, hogy megérkeztek az emberek. Mert az Ábrahám és a Sára annyira hozzá voltak szokva, hogy jönnek, mennek az angyalok, hogy nekik ez teljesen természetes volt, úgy, mintha láttak volna embereket. Ugyanakkor, amikor ugyanezek az angyalok megérkeztek Lothoz, Szodomába, akkor az van írva a Tórába, hogy megérkeztek az angyalok, mert nála ez egy különleges dolog volt. Úgyhogy amikor az van írva, hogy szemléli házának menetét, akkor arra utal, hogy látta sokszor az angyalokat. Ugyanúgy történt egyébként az Ábrahám második felesége elindult Ismáellel a sivatagba, és aztán ott a Ismáel rosszul lett, és leült sírni, imádkozni, és megérkezett egy angyal segíteni, akkor nem ájult el, nem rázódott fel, mert ő is az Ábrahám házába lakott több évig, és ő is már hozzá volt szokva ugyanúgy az angyalokhoz. Szia, Edina! De ehhez ellentétbe például, amikor a Simson szüleihez jött egy angyal, a Manoach és a felesége, amikor jött egy angyal mesélni nekik, hogy születni fog egy különleges fiú, akkor ők teljesen rosszul voltak, és azt érezték, hogy meg fognak halni. Miért? Mert nem voltak hozzászokva angyalokat látni. Úgyhogy a Medrás szerint szemléli házának menetét, ez azt jelenti, hogy a Sára hozzá volt szokva, hogy lát a házába sokszor angyalokat, ami a Sárát dicséri. De ha visszatérünk, nekünk az a magyarázat lenne a legaktuálisabb, amikor arról van szó, hogy a derékasszonyt azért dicsérjük, mert mindig figyeli, hogy ki van, hogy van, mit csinál, mi újság vele, spirituálisan, érzelmileg, a tanulásba, a barátokkal, mindenkivel figyeli, a munkába, mindenki, az egész család, ki milyen helyen van az életében, a kicsik, a nagyok, a férje, folyton figyeli, hogy mi újság velük. És szeretnénk ugye feltenni ezt a kérdést, hogy ez egyáltalán jó dolog-e. És el fogjuk magyarázni, úgy, ahogy szokták mondani, hogy az éremnek a két oldalát. Van ebbe egy plusz, és van ebbe egy mínusz? Mi a válasz? Mi a helyes út? Lesz egy válasz. Sokszor van olyan, hogy van egy oldal, ami a... Jaj, most így. Az összes szó így kiment a fejemből. Egy szélsőség, van a másik szélsőség. És van a középút. A középút az az, ami nem túl erre van, és nem túl arra van. Amikor én beszélgetek veletek, akkor én nem mindig tudom, hogy ki hol áll. Nektek ezt egyedül át kell gondolni. Az a trükk, hogy keressük a középutat. Aki egy kicsit túlságosan a jobb oldalon van, az próbáljon egy kicsit balra húzódni. Aki túlságosan a bal oldalon van, az próbáljon egy kicsit jobb oldalra húzódni, és keressük meg a középutat. A Maimonides szerint ez az aranyút, hogy mindennek van a középút. Ha túlságosan szigorú, vagy túlságosan kedves, vagy túlságosan, mit tudom én, pazarol, vagy túlságosan nem enged ki egy forintot se, nem jó semmelyik szélsőségen lenni, mindenbe igyekszünk az életbe a középuton lenni, kivéve azokba a dolgokba, amik a legfontosabbak, ahol muszáj erősen megtartani a helyünket, de az általános mindennapi viselkedésben az a fontos, hogy ne vigyünk semmit túlzásba. Az egyik oldal ennek az egésznek az az, hogy igen, nagyon fontos mi, mint nők, hogy figyeljük, hogy kövessük, úgymond, a gyerekeket és a családtagokat. Miért jó ez? Írva van például a az ember szívének indulata gonosz ifjúságától kezdve. Az Isten elgondolkozott azon, hogy igenis az emberek nem születnek tökéletesen, és hogy fognak hibázni. Vagy például a Jób, az Iob mondja, vatszamár vemhe emberi szülemedik. Ez már egy bonyolultabb mondat, de mind a kettőnek az a lényege, hogy az ember nem úgy születik, hogy már fel van nevelve. Eleinte csak saját magát látja a mindennek a középpontján, mindig az óviban, amikor a gyerekek rajzolnak, akkor 3-4 évesen lehet látni, hogy még ők a világ közepén vannak, és megvan az a kor, amikor már lehet látni a rajzokban, meg a viselkedésben, hogy megtanulták, hogy van körülöttük még valami, nem minden, csak róluk szól. Az eleinte az ember csak annyit ért, hogy én, mi kell nekem, mit szeretnék én, és hogy ez a világ, ez valahogy igazodjon hozzám. És ha ez így marad, akkor... Hoppá, kicsit. Oké. Ha így marad, pillanat, akkor az nem túl sikeres. Tehát ezért igenis fontos, hogy a szülő ne csak engedje el a gyereket, hanem vállaljon felelősséget abba, hogy fel kell nevelnie. Ha nem fog aktívan tanítani őt helyes viselkedésre, akkor vad fog maradni, úgymond. Nagyon fontos, mint szülő, aktív lenni, megtanítani a helyes viselkedésre, megtanítani a határokra, megtanítani a fontos dolgokra, megtalálni, mi az, amire a gyerekre képes, mi az, amire ez a gyerek képes, és kihasználni ezeket a dolgokat jó módon, megfigyelni, hogy milyen barátai vannak. Kimondottan figyeljetek, hogy a gyerekekről beszélek, mert mindjárt fogom magyarázni, hogy a házasságban ez egy kicsit más. De a gyerekeknél mindenképpen, főleg gyerekkorukban, addig, amíg 18 vagy 21 évesek, és egy kicsit utána is, nagyon tisztán, fekete-fehéren van felelősségünk felnevelni őt, és ez csak úgy fog működni, és csak úgy fog sikerülni, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy mi újság vele. És ezért igenis nagyon fontos, hogy a derékasszony, az anyuka szemléje a háza menetét, figyeljen oda, hogy ki mit csinál, mi újság vele, és közben szóljon bele, és nevelje őket. Ez az egyik oldala a témának. Másik oldal fordítva szól. Mert ennek a hozzáállásnak, főleg ha a szélsőségét vesszük, vannak néhány hátrányai. Kimondottan három hátránya van. Az egyik az, hogy a nevelés, amit én adok a gyereknek, az external vagy internal, kívül van, vagy belül. Ha helyesen nevelem a gyerekemet, akkor nagyon az a siker, hogyha sikerül, hogy belemenjen beléje. És akkor nekem nem kell követni minden pillanatban, hogy mit csinál, mert ha egyszer megtanítottam olyan módon, hogy tényleg megtanulta, akkor már magától is fogja csinálni. Amikor a főpap, a Kohen Gadol meggyújtotta a menorát a szentélybe, akkor az van írva, hogy addig kellett ott tartani a gyertyát, vagy a gyufát, vagy nem tudom, mivel gyújtotta, addig, míg a láng magától felmegy. Tehát nem elég, hogy segítséggel égjen, hanem már magától égjen. És ez a sikeres nevelés, hogy nem folyton kell figyelnem, hogy kivel beszélget, és hogy mit csinált minden pillanatban, hanem én egyszer, vagy egy idő alatt megneveltem a helyes dolgokra, és utána ez már egy része, már belement. Hogyha szüksége van, hogy én mindig ott álljak, mint egy rendőr, és csak akkor csinálja, amit én tanítok neki, amikor én ott állok, akkor ez nem egy igazi nevelés. Akkor ez egy külső dolog, és abban a pillanatban, amikor én nem fogok ott állni mellette, ha elhagyja az otthont, akkor már nem úgy fog viselkedni, ahogy én neveltem. Tehát lehetne azt mondani, hogy ez nem nagyon egy sikeres dolog, hogyha folyton figyelem, hogy mit csinál, és folyton beleszólok, hogy nem itt tanultuk, légy szíves, tedd a tányért, vidd be a konyhába, és mosd el például. Szia, Judi! Hogyha folyton rendőr kell, hogy legyek a mindennapokba, akkor át kell gondolni a nevelést, mert a nevelésnek a célja az az, hogy a gyerek utána magától csinálja. És ezért meg kell adni neki ezt a lehetőséget, hogy bizonyítsa be, hogy tényleg sikerült-e erre a valamire megtanítani. A másik oka annak, hogy nem olyan sikeres az, hogyha folyton követem a gyerekek minden lépését, az azért, mert minden embernek van egy különlegessége, egy egyénisége. Mindegyik ember különbözik a másiktól. És nagyon fontos, hogy ne minden egyes lépésbe álljak a feje fölött, mert akkor kicsit azt fogja érezni, hogy nem kap levegőt, mert nem tudja a saját stílusába csinálni a dolgait. És ezért fontos, mint szülő, néha egy picit hátralépni, és megengedni, hogy a gyerek fedezze fel, hogy neki hogy működik jól, neki mi a stílusa. Például, hogyha arról szól, hogy most keresek egy példát, hogy felkészülni az alvásra. Ha ott fogok állni a feje fölött, és azt mondom neki, figyelj, először van fogmosás, utána fürdés, aztán vedd fel a pizsamát, aztán mondd el a smá imát, aztán menjél be az ágyadba, aztán így vedd fel a takarót. A gyerek sohasem fog csinálni magának egy olyan rutint, ami neki működik, ami illik az ő karakteréhez. Például. Ez csak egy példa, gondolom, hogy vannak jobb példák ennél. Tehát, mivel mindenkinek van a kis egyénisége, ezért nem jó, ha folyton ott állok a feje fölött. Ezt úgy szokták hívni, hogy helikopter anyuka, hogy minden kis dolgot figyel. Úgyhogy még egy magyarázat azért, hogy ez esetleg miért nem egy teljesen sikeres módszer. És a harmadik dolog az a bizalom. Ami szerintem a legfontosabb itt az egészben. A gyerek, aki érzi, hogy adtunk neki bizalmat, hogy bízunk benne, hogy hiszünk benne, hogy ő képes egyedül megcsinálni a házi feladatot, akkor van egy cél. Wow, az én szüleim azt hiszik, hogy én képes vagyok erre. Esetleg tényleg be fogom bizonyítani. Bizalom, hogy nem hiszem el, hogy ő egyedül képes munkát találni, majd én keresek neked, majd én segítek neked, akkor ez olyan, mint szülők, néha megtanítjuk a gyereket, hogy mit várjon el magától, hogyha mi kevesebbet várunk el tőle, ha mi nem hisszük el, hogy ő képes egyedül egy könnyű vacsorát készíteni, akkor sohasem lesz képes rá. És ez a bizalom, ha azt üzenem neki, hogy bízok benne, hogy tudsz, akkor egy idő után ez be tud valósulni, mert a gyereknek is először is megvan adva a lehetőség, és aj, elakad a videó, bocsánat. És ugyanakkor megadom neki azt a helyt az életében, hogy próbálja bebizonyítani nekem is, és magának is, hogy ő képes erre. Úgyhogy még egyszer beszéltünk a két szélsőségről, miért fontos a gyereket úgymond nevelni, követni, mert a gyerek egyedül nem tudja. Ugyanakkor, ha kicsit túlságosan rajta vagyok, akkor az se lesz egy sikeres nevelés. Van egy érdekes levél, amit a Lubavitchi Rebe írt valakinek, és a Lubavitchi Rebe, mivel olyan zseniális tanácsai voltak sokszor, összeszedtek sok-sok levelet, amiket írt, és összerakták könyvekbe, és utána még csináltak hozzá ilyen, hogy lehessen megkeresni témák szerint, és nagyon érdekes látni mindenféle témákban, milyen dolgokat írt az embereknek. És van itt egy olyan levél, amiben azt írja a Rebe valakinek. Ahogy már egyszer beszélgettem az ön férjével, mindig, és főleg manapság, ami nagyon érdekes, mert ugye a világ változik, és nem tudunk erről úgy lemaradni. Tehát ha a gyerek egy másik fajta világba nő fel, mint mi, akkor lehet, hogy nekünk is egy picit máshogy kell őt nevelni. Ehhez illően. És azt mondja a Rebe, hogy mindig, de főleg manapság, nem jó, vagy nem illik folyton követni a gyereket minden kis lépésre, és minden egyes témába beleszólni, hogy pontosan hogyan viselkedjen, akkor is, ha biztosak vagyunk benne, hogy 100%-ban igazunk van, és ugyanez igaz, nem csak a szülők és a gyerekek kapcsolatában, hanem bárki olyan az életemben, akivel szeretnék jó kapcsolatban lenni, úgymond. Azt nem sikerült úgy pontosan lefordítani, de a lényege megvan. Tehát a gyereknek nem segít, ha minden egyes kis részletbe folyton beleszólok, hanem nekem meg kell tanítanom őt a helyes dolgokra, mert magától nem fogja kitalálni. Ugyanakkor meg kell adni neki a lehetőséget bebizonyítani saját magának is, és nekem is, hogy ő képes erre, és megtalálni, hogy neki milyen módon működik ez. Hogyan lehet ezt így összehozni, a helyes hozzáállást egy konkrét mondatba? Van héberül egy olyan mondás, hogy ro'e ve'inonire, lát, de nem látható, vagy lát, de nem látszik. Úgyhogy ez, ha belegondolunk, ez a valószínűleg a két oldalnak az egyensúlya, mert fontos, hogy tisztában legyünk avval, hogy tényleg mi újság a gyerekkel, ne engedjük, hogy valami ott probléma legyen, amiről ne tudjunk. Ugyanakkor az igazi életre fel kell készíteni őt. Úgyhogy az a helyes hozzáállás, hogy legyünk látók, de nem láthatóak. Igenis, mint anyuka, és mindjárt beszélünk arról, hogy feleségként hogy működik ez, nagyon fontos, hogy tisztában legyek avval, hogy mi újság a gyerekkel, hogy hogyan tanul, vagy kivel barátkozik, mit csinál a szabad idejében, mik a hobbiai, mit szeret, mit nem szeret, hogyan, mi az, ami nehéz neki az életében, amire esetleg tudok keresni módszereket, amik segítsenek rajta. Sok felelősségünk van az életbe, de főleg, amikor kis embereket nevelünk fel. Ugyanakkor, ha minden egyes részletbe bele fogunk szólni folyton, csak rosszat fogunk elérni vele. Nevelés itt nem lesz, esetleg egy ilyen rendőrségi stílusos ház, ami nem olyan jól hat senkire, de miért jó, ha figyelek és tudok mindent, mert ez az információ, ez erőt ad nekem. Hogyha én tudom, hogy mi újság a gyerekkel, akkor is, ha nem szólok bele mindenbe, akkor néha találok ilyen kreatív módokat kicsit megerősíteni benne, hogy mi az a fontos. Például, hogyha beszélgetek, mit tudom én, a tanárnénivel, és rájövök, hogy a gyerek, jó történt az egyik gyerekemmel, mesélt a tanárnő, hogy ebbe és ebbe és ebben nagyon ügyes. Az egyik nehézsége az az, hogy nem mindig enged be más gyerekeket szívesen az ő játékába. Most én oda fogok menni, és azt mondom neki, figyelj, azt mesélte nekem az óvónéni, hogy te néha nem engeded be a többi gyereket a te játékodba, ha már elkezdtétek. Tudod, az kellemetlen a másik gyereknek. Úgy fog rám nézni, hogy mi van veled, miért szólsz bele, ta-ta-ta-ta-ta, nem fogja elfogadni. Úgyhogy nem fogom ezt elmesélni neki, de pont véletlenül eszembe jutott megdicsérni a gyerekeimet ma este arra, hogy tudjátok, mindig olyan büszke vagyok, amikor szépen játszottok a barátaitokkal. Főleg akkor, ha már elkezdted a játékot, és akkor valaki becsatlakozik, és az olyan nehéz, és mégis beengeded, na hát az egy olyan gyönyörű dolog, én nagyon büszke vagyok. És akkor természetesen ez a gyerek rögtön mondta, hogy igen, igen, én szoktam, és mondtam, hogy wow, olyan büszke vagyok rád, olyan jó szíved van. Gondoljatok bele, tehát figyelem, ez pont így eszembe jutott, mint egy példa, mert pont ma történt, figyelem, hogy mi újság a gyerekkel. Nagyon fontos, hogy képbe legyek a részletekkel. mert mint anyuka van itt felelősségem. Ugyanakkor, ha beleszólok folyton, hogy hoppá, azt láttam, hogy, azt hallottam, hogy, avval nem fogok elérni semmit, de valamilyen, mondjuk az én gyerekeim még kicsik, úgyhogy azt szokták mondani, hogy kis gyerekek, kis gondok, nagy gyerekek, nagy gondok, tinédzserek még nincs, de még a kis gyerekekkel is sokkal jobban működik, ha egy másik utat találok arra, hogy hogyan beszéljek erről a témáról, és nem rádobni a kritikát, hogy hoppá, ezt javítani kell. Szóval, amikor vissza lehet tekerni, igen. Szóval, amikor azt mondom, hogy szemléli, hogy is volt, szemléli házának menetét, akkor lehet, hogy nem konkrétan azért dicsérem itt a Derék asszonyt, hogy minden, ja, jó, bocsánat, egy másik téma. Ezek után még egy plusz magyarázat, hogy amikor azt mondom, hogy szemléli házának menetét, akkor lehet, hogy ezen kívül még van egy másik magyarázat, hogy nem csak arról van szó, hogy mit lát, hanem lehet, hogy arról is van szó, hogy mit lát be. Előfordul olyan, hogy van olyan információ, ami nem ér el az anyukához, a nőhöz. Nem mindent tud. Gyerek elment óvodába, tínédzser elment táborba, felnőtt gyerek elment dolgozni. Nem tudom pontosan, hogy mi minden történt ott. De néha belátom. Például a gyerek hoz egy döntést, jó? Választ egy új munkát. És ő pont mondjuk, hogy egy olyan munkát választott, amiben sok stressz van. És én, mint az ő anyukája, mondjuk, hogy ő már 20 éves, én ismerem az én gyerekemet, és én tudom, hogy neki nem nagyon jó, ha sok stressz érinti, mert a neki a személyiségével ez nem jön össze, nem passzol neki az ilyenfajta munka. Akkor lehet, hogy én, anélkül, hogy a gyerekem mesélte, hogy mégse tetszik ez a munka, lehet, hogy én ezt már egyébként belátom, mert mint anyuka van elég háttérinfóm, és van elég bölcsességem, a különleges bölcsesség, amit az Isten adott a nőknek, hogy rájöjjek, hogy esetleg ez nem olyan sikeres, mint amit eleinte gondoltunk, és akkor tudok segíteni neki például avval, hogy érezze kényelmesen magát ezt elmesélni nekem. Ugyanakkor azt is beszoktuk látni, vagy kéne belátni, vagy igyekszünk belátni, hogy mi lesz a következménye a mi döntéseinknek. Hogyha történik valami, és szeretnénk beleszólni. Néha lehet, hogy az a jó, ha beleszólok, néha lehet, hogy az a jó, ha csöndbe maradok. És ezt senki se tudja elárulni nekem, egy ilyen listát adni, hogy útmutatás, hogy mikor szóljál bele, mikor nem, hanem nekem használni kell ezt a különleges női bölcsességet, elgondolkodni azon, hogy most inkább jobb lesz, ha beleszólok, vagy inkább jobb lesz, ha nem mondok semmit. Miért tud lenni probléma az, ha beleszólok? Mert akkor a gyereknek kellemetlen, negatív élménye marad valamilyen témával kapcsolatban. Lehet, hogy már nem szívesen fog beengedni a kis világába ezzel a témával kapcsolatban. Lehet fordítva is, lehet, hogy az a hiba, ha nem szólok bele, és mivel a gyerek látja, hogy anya nem mondott semmit, akkor lehet, hogy ez így rendben van, és érez egyfajta legitimációt, és több alkalom után már túl késő lesz beleszólni. Tehát néha fontos inkább szólni, hogy a gyerek tudja, hogy ez nem helyes, vagy inkább néha jobb, ha nem szólok semmit, és megengedem, hogy a gyerek a saját tempójába találja meg a megoldásait. Úgyhogy ez a látó szem, ami az anyukáknak sokszor van.
Sziasztok! A számítógépem úgy döntött, hogy kikapcsol, úgyhogy azért befejezem azt a pár szót, ami maradt. Várok egy-két pillanatot, hogy megtaláljon mindenki. Először is bocsánatot kérek. Nem szólt a számítógépem, hogy hogy tölteni kéne, és nem jutott eszembe egyedül, úgyhogy maradtunk így, hogy kikapcsolt így nagyon hirtelen, úgyhogy bocsánat, bocsánat, örülök, hogy már egy páron így visszataláltatok. Jaj. Kicsit kellemetlen. Az igazság, hogy nem is emlékszem, hogy valamilyen mondat közbe álltam, de igen, előfordul. Szóval, hol is voltunk? Anna, az a lényeg, hogy használnunk kell a különleges női bölcsességet ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy mikor inkább jó, ha beleszólok, és mikor inkább jó, ha nem szólok bele. Mindenképpen az biztos, hogy nagyon nagy felelősségünk van az életünkbe. Lehet, hogy a telefonomat fogom mostantól használni, lehet, hogy ő nem kapcsol ki olyan hirtelen. Jaj, nem is néztem, hogy hogy állunk, de van elem. Jó, ez inkább ki fog tartani. Na, most jön az érdekes része, mert sokszor ugye a hangsúly a házasságon van, és itt még egyáltalán nem érintettük a házasságot. Hogyan működik ez az egész a házasságon belül? A nőknek általában van egy ilyen látószem, nagyon profik vagyunk ebbe. De van egy arany szabály a házasságba, hogy a házasságba nincs feladatunk megváltoztatni a férjünket. És a férjünknek ugyanúgy nincsen feladata megváltoztatni minket. Mikor két ember házasodik, általában a házasság után rájövünk, sziasztok, örülök, hogy visszataláltatok. Általában a házasság után rájövünk, hogy mik azok a dolgok, amikben mégis különbözünk egymástól. És akkor nagyon... igen, kellett volna a töltőt is hozni, igazad van teljesen. Szóval rájövünk, ugye, ha közel élünk valakivel, akkor elég gyorsan rá fogunk jönni, hogy mik azok a dolgok, amiben különbözünk. És az embernek a természetes reakciója erre az egészre az, hogy oké, semmi baj, megváltoztatom, megtanítom. Nem tud időbe jönni? Semmi baj, megmondom neki, elmagyarázom neki. Nem tudja az okniát bedobni a szennyesbe? Semmi baj, elmondom neki, hogy kedves férjem, légy szíves, a férjem nem szokott ilyet csinálni, nem kell aggódni, de légy szíves, ne dobd az oknidat a földre, hanem mindig tedd be a szennyesbe, így mindannyiunknak kellemesebb. És aztán érdekes módon még mindig nem dobja a szennyesbe, és akkor újból magyarázom. Stb. Senki se szereti, ha valaki próbálja őt változtatni. Főleg nem valaki, aki olyan közel áll, mint egy feleség, vagy egy férj, egy házaspár. Úgyhogy igen, használjuk ezt a látó szemet az életünkbe, a házasságba is, figyeljük, hogy mi újság a férjemmel, hogy van, boldog-e, szereti-e a munkáját, szereti-e a családját, általában mi a hangulata, hogy van, figyelem, mert ez fontos nekem. De az nem jelenti azt, hogy bele kell szólni. A legtöbb helyzetben inkább majdnem mindig csöndbe kell maradni, majdnem mindig nem kell beleszólni, de itt is ugyanúgy jó tudni ezt az infót, mert az tud segíteni néha ilyen kis kreatív ötletekbe, hogyha például, mit tudom én, rájöttem, hogy mondjuk a férjemnek egy nehezebb időszakja van, nem tudom, valamilyen témába, mondjuk a munkáján, és látom, hogy mondjuk sok stressz érinti, akkor esetleg próbálok pont véletlenül, mintha véletlenül, tervezni valamilyen kis, nem tudom, kirándulást együtt. Tehát ez az info, ami van, akkor is, ha nem folyton használom azért, hogy beleszóljak az életébe, akkor is hasznos tud lenni. Úgyhogy a házasságban igaz, hogy a házasságban is van a látószem, de mivel ez a kapcsolat sokkal komplexebb és sokrétegű, ezért általában nem szabad nevelni egymást, hanem sokkal óvatosabban olyan témákba, ahol esetleg van kritika. Aztán, mint az anyuka, ugye ezt nagyon bőven beszéltük, van egy pár dolog, ami tud segíteni, eldönteni, hogy mikor érezzem azt, hogy jobb beleszólni, és mikor nem. Az első dolog az a kor. Hány éves a gyerek? Minél kisebb, annál többet kell nevelni, mert még nem tud semmit. Minél nagyobb, annál fontosabb az önállósága, még a nevelésnek a részéként is. És ezért olyankor pont az a helyes, hogy megadom neki ezt a területet az életbe, és a következő lépés, amikor már a gyerek házasodik, na akkor van az, hogy süket vak, néma vagyok, nem veszek észre semmit, minden jó, minden szuper, szuper feleséged vagy férjed van, kisgyerekem, csak dicsérni tudom a gyereknek, nagyon gyereknek, felnőtt gyereknek, nagyon fontos, szia Dori, érezni azt, hogy a szülőt támogatja a házasságba, és ez csak segíteni tud. Tehát az eleinte folyton beleszólok és nevelem, közepén, amikor ilyen tinédzser, akkor egy picit visszalépek, és amikor felnőtt, és főleg a saját házasságával kapcsolatban teljesen visszalépek, és adok neki önállóságot, de, mint egy igazi zsidó anyuka, folyton figyelem. A látó szem az mindig ott van, mert nagyon fontos mindig, hogy tudjam, hogy mi újság vele, és hogy van. Nagyon csöndbe figyelem messziről. Másik dolog, amiről el kell gondolkodni, hogy mikor illik beleszólni, és mikor nem illik beleszólni a gyerek életébe, az a gyereknek a személyisége. Van olyan gyerek, akinek jót tesz az, ha valamit még egyszer és még egyszer megbeszéljük. Szüksége van hallani, hogy a szülő szereti és támogatja. És van az a gyerek, akinek fáj a fülébe, hagyjál békén, és engedj ki, engedj, hogy repüljek. Úgyhogy ezt is figyelni kell, hogy melyik gyereknek mi illik a legjobban. És a harmadik dolog az, hogy milyen témába. Vannak olyan témák, amik nagyon kritikusak, fontosak, esetleg veszélyesek. Ott nem tudom megengedni magamnak, hogy adjak nekik önállóságot. Ott muszáj, hogy beleszóljak, és elmondjam neki, hogy figyelj, ezt muszáj, vagy ezt tilos, vagy ezt soha se csináld. És vannak olyan témák, ahol tudom, hogy nem a világ vége, ha esetleg a saját hibáink keresztül fog tanulni, mert az a legjobb tanulás. Emlékszem, amikor a húgom házasodott, és kezdtem neki tanácsokat adni, figyelj, ezt sohasem csináld, ezt mindig csináld, ez így jó, ez úgy jó, és láttam, hogy nem hallgat rám, hanem elköveti ugyanazokat a hibákat, amiket én elkövettem, és utána megtanulja ebből a tanulnivalót. Vannak olyan dolgok, amiket nem segít mondani, hanem az embernek át kell élnie saját maga. Úgyhogy erre is adunk nekik helyt. A zsidósággal kapcsolatban pedig, mint tanultuk, az, hogy van egy látószem, az nem mindig azt jelenti, hogy folyton beleszólok. És ugyanúgy van az Istennel kapcsolatban. Az Isten folyton látja, hogy mit csinálunk, de nem szól bele. Egyszer megadta a Tórát, megvan ott a pontosan, hogy mi helyes, mi nem helyes, és aztán visszalépett, megadta nekünk az önállóságunkat, és adott nekünk Hevahofsit. Ami azt jelenti, hogy adott nekünk szabad választást. Megkéri tőlünk, hogy válasszunk helyesen. Az van írva a Tórában, hogy lásd, adtam előtted az életet, a jót, és a halált, a rosszat, választ az életet. Tehát ő megadta nekünk a tanácsot, megadta nekünk, bocsánat, a tudnivalót, és utána visszalépett, és szeretne látni, hogy éljünk ezzel a bizalommal, hogy bizonyítsuk be, hogy tudunk helyesen választani. Úgyhogy ez volt a mai téma, bocsánat, hogy ketté oszlott. Nem tudom, aki volt, aki nem volt, a gépem úgy döntött, hogy mégse folytatja, úgyhogy itt, szia Magdi, itt a végét, szia Kati, gyorsan befejeztem így egy a telefonomon keresztül, úgyhogy ha van itt még olyan valaki, aki nem volt az elején, akkor még egyszer szólok, hogy vasárnapon lesz egy nagy bárhez sütés Óbudán, várok mindenkit szeretettel, ha még nem jelentkeztél, akkor szóljál, hogy tudjak foglalni helyet, ilyen asztalok lesznek, minden szervezet, vagy zsinagóga, vagy ilyesmi külön-külön asztalt szervez, és akkor mindegyik asztal valamilyen csoport lesz, úgyhogy én egy ilyen női szakaszos asztalt szervezek azoknak, akik itt tanulnak velem a Facebookon, úgyhogy ha bárki van olyan, akit érdekel, és még egyszer nem kell tudni bárhez sütni, pont ezt fogjuk tanulni, jó buli lesz, nem kell semmit tudni, ez nem egy verseny, együtt fogunk bárhez készíteni, és szerintem nagyon jó élmény lesz mindenképpen, úgyhogy írjatok bátran, ha szeretnétek jönni, és foglalok nektek helyet. A dress code, az öltözés, azt kérték, hogy rózsaszín feketébe jövünk, úgyhogy jöjjünk, úgyhogy szerintem az is érdekes lesz, hogy mindannyian rózsaszín feketébe leszünk, úgyhogy ha érdekel, ha van bármilyen kérdésed, írjál nekem, légy szíves, privátba, és várok mindenkit szeretettel, és elvileg Isten segítségével jövő héten tanulunk tovább. A kuf betű következik. Jó éjszakát mindenkinek! Köszönöm, hogy itt voltatok!